Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket, utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk a Hétvégi menetrend, én Somodi Evelin vagyok. Szigeti Ildikó, a Pszichokanyar terápiás tévedések című könyv szerzője, most Olá Andrea vendége. Folytatjuk a második résszel.
Mivel az első pillanattól, ahogyan valaki megérkezik hozzá, megismerjük a főhős pszichoterapeuta gondolatait, ezért szinte vele együtt fedezzük fel a kliens valódi problémáit. Érdekes kaland ez. Mutatok most néhány kiemelt idézetet, amelyeket a fejezetek elején találunk. Ezek rávilágítanak bizonyos kérdésekre. Rettegett, mikor törnek rá a semmiből a felvillanó színek, szagok és érzések, amelyeket több évtized elmúltával sem képes uralni. Akárhányszor felrémlettek benne az erőszak percei, hosszú órákra megkeserítették a napját, most viszont maga tépte fel a sebet borító hártyavékony heget. Mire megérkezünk az első kapcsolatunkba, készségszintre fejlesztjük a bocsánatkérés és a megbocsátás művészetét. Alaposan begyakoroljuk, hogyan kell őszinte megbánás és belátás nélkül bocsánatot kérni. Menet közben pedig elsajátítjuk azt a trükköt is, miként lehet érzelemmentesen megbocsátani. A trauma átírja az ember személyiségét, megváltoztatja az identitását. Martina áldozat. És mint ilyen, erős késztetést érezhet arra, hogy bárkiből bántalmazót kreáljon. Szüksége van az otthonosság érzésére, a hazai pálya ismerős biztonságára. Az áldozat számára kizárólag a bántalmazó közeg adja meg mindezt. Itt élheti ki igazán magát, itt vetheti be a jól begyakorolt működési módokat. Itt lehet igazán önmaga. Szóval efféle idézetek vezetik föl az újabb és újabb történeteket, de akkor folytatom most a beszélgetést a Pszichokanyar szerzőjével, Szigeti Ildikóval, aki tanácsadó, szakpszichológus és újságíró is. Derüljön ki, mi mindennel foglalkozik ebben a könyvben.
Könyvben utazom.
Hogyan választottad meg a témákat, hogy melyik történetben milyen pszichológiai probléma jelenik meg? Mesélj erről, hogy mi mindenről írsz.
Azon vettem észre magam, hogy tabukról írok, miközben nagyon-nagyon gyakoriak ezek a terápiás térben ilyen történetek. Nagyon gyakoriak, tehát majdhogy nem azt mondom, hogy ilyen hétköznapi helyzetek. És igen, hogy ott olyan tabuk vannak, és ezzel nem spoilerezek, ami úgy nem merünk közel menni, úgy nem illik közel menni. Például ilyen a no contact, amikor családon belül megszakítják a kapcsolatot, mert hogy azt remélik, hogy akkor majd minden jobb lesz, nem lesz jobb. Olyan tabuk, hogy családon belüli homofóbia. BDSM-ről nem tudom, mennyire beszélhetünk. Egyáltalán ugye ezt a betűszót nagyon kevesen ismerik, ugye ez a szadomazó, hogy ennek sokkal összetettebb, komplexebb, mint hogy az emberek többsége ezt elképzeli. De ugyanúgy a lombik, az örökbefogadás tabusítása, tehát hogy ott olyan elemek, amik nem szívesen beszélünk róla.
Vagy ha valaki nem akar gyereket.
Igen. Vagy uram, bocsán, megbánja. Nagyon-nagyon gyakori, és nem megyünk ezekhez közel, nem.
Hogyan dolgoztál? Tehát, hogy hogyan születik egy ilyen nagyon összetett történet? Mert ugye van egy központi téma, de hát hihetetlen mennyiségű dolog még felszínre kerül. Elindultál egy történetből, és modelleztél egy terápiát lényegében?
Lényegében igen.
Tényleg?
Lényegében igen. Az alap sztorit találtam ki, és ilyen gombhozakabát jeligére hozzá a párbeszédeket, és volt, amikor menet közben valami olyan nagy hangsúlyt kapott, hogy lényegében az lett a fő elem. Ez menet közben alakult. Tehát egy kicsit én is mentem a történettel együtt.
Igen, de hogy jött valaki egy problémával, és építettél neki egy személyiséget? Így igen. Csináltad, vagy igen. Már konkrét esetekből csipkedted ezt?
Csipkedtem is, aha. Tehát én mindig azt mondom, hogy egy az egyben valóságot nem írok. Nem. Uh-huh. Én komolyan gondolom azt, hogy bármiféle felismerés az csak a véletlen műve, mert hogy nem komplex történeteket, eseteket ismertettem, Isten ments, nem, hanem valóságszilánkokból raktam össze. És ezek megkarcolhatják azért az embert, mert azért ott vannak a szilánkok, de ezek csak ilyen tényleg ilyen mozzanatok. De hogy igen, magát az alapsztorit találtam ki, és ahhoz felépítettem a karaktert.
az utolsó történeted olyan, mint egy krimi. A kockázat, a pszichológus szakmájának a kockázata. Ezen se gondolkodik soha az átlagember, hogy ilyen is előfordulhat.
Sokféle kockázata van ennek a szakmának.
Mi például?
Most mondanám, hogy a kiégés a legkisebb, de itt nem lehet traumaversenyt csinálni, nem. Kockázat lehet akár személyes, tehát, hogy valamelyik klienssel úgy alakul a dinamika, hogy akár személyessé is válik a konfliktus. Uh-huh. Előfordulhat ilyen. Én lekopogom minden létező üres helyen, hogy velem még ilyen nem fordult elő. De igenis, hogy lehet ebben bosszú, sokféle kockázata van. Amikor például a kliens be akar türemkedni a terapeuta személyes terébe. Hallottam ilyen történeteket. Abszolút. Ezek határsértések. Mondom, én szerencsés vagyok, nem volt még ilyen tapasztalatom, de hogy sok minden előfordulhat. Tehát emberekkel dolgozunk, dinamikával dolgozunk, bármi és akármi előfordulhat.
Mi mindent árulsz el még a pszichológus és a klienssel közötti kapcsolatról?
Az egyik az, hogy amikor nem szimpatikus a kliens, igen, előfordul ilyen, és igen, van ilyen szereplő a könyvben is, hogy nem tudja megmondani Hanna miért, de averziója van az éppen frissiben hozzáérkezettel kapcsolatban, hogy ilyenkor meg kell vizsgálni saját magában, hogy mi az, ami zavarja. Hogyha ezt tudatosítja, és el tud vonatkoztatni, akkor lehet folytatni a munkát. De hogy menet közben is vannak olyan történetei a klienseknek, ami összefonódik a terapeuta saját történeteivel, és ilyenkor óhatatlanul maga a terapeuta is traumatizálódik. És hogy bizony erre, igen, van szupervízió, tanuljuk az elvonatkoztatást, igen, na de hát ezt nem lehet megtanulni. Tehát, hogyha felhozna a mélyből egyes kliens történet felhoz a terapeutából régi, elfeledettnek hit élményt, traumát, hát az bizony villámcsapásként szokta érni a terapeutát. Tehát ott igen, ott improvizálni kell, és ott utána nagyon meg kell dolgozni. Tehát oda-vissza hatnak egymásra a kliens és a terapeuta.
Szerintem nagyon fontos az a téma, amikor az a kérdés, hogy az anya a gyerekének hisz, vagy pedig egy új párkapcsolatban a férfinak, aki beszerelmes. És olyan mélyre mész ebben, hogy kiderül, hogy az, ahogyan kezeli az anya mondjuk ezt a kérdést, vagy a család többi tagja kezeli ezt a kérdést, az azoknak a gyerekkoráig visz vissza, hogy nekik hittek-e vagy nem annak idején.
Lényegében ez a történet, amire gondolsz, ez egy ilyen lojalitási konfliktusról szól, és pedofiliáról. Uh-huh. Nevezzük már nevén. Igen, ezzel nem spoilerezünk.
Uh-huh. Ez családon belül, tehát az új mozaik családon
igen,
belül.
Igen, uh-huh. igen. És hogy gyakorlatilag, ha azt mondom neked, hogy elég gyakori eset, és akkor ott nagyon sokan kerülhetnek lojalitási konfliktusba, hogy most én kinek akarok hinni. Nem is az, hogy kinek hiszek, hanem kinek akarok hinni. Uh-huh. És ez viszont döntés kérdése. A döntésem előzménye pedig az, hogy amiben felnőttem. Hogy mennyire vagyok én kétkedő, mennyire merek eltávolodni attól, aki fontos nekem, mennyire merem kialakítani a saját álláspontomat. Úgyhogy én nagyon-nagyon messzire vezetne már a politizálás szintjéig, nem megyünk idáig, hogy az, hogy én kiben bízom, ugye szokás mondani, ez ilyen, tényleg egy ilyen nagyon, majdhogy nem elcsépelt panel, hogy minden fejben dől el, de az, hogy én kiben bízom, és kinek hiszek, az, hogy kinek akarok hinni. És akkor onnantól kezdve az az abszolút bizalom. Tehát akkor egyszerűen így azt mondom, hogy én benned bízni akarok. És akkor onnantól kezdve én feltétel nélkül.
Hogyha jönnek a visszaigazolások, és mondjuk nem engem erősítenek, én akkor is kitartok?
Igen, akkor mert akkor bejönnek akarom. A vakfoltok. Bejönnek uh-huh. a vakfoltok, ezek ilyen érzelmi vakfoltok, hogy én nem látom meg. Tehát, hogy az intőjeleket, ami az igazságnak egy másik oldalát mutatja meg, vagy egyszerűen teli be az arcom azt, hogy ez így nagyon nem, ez egy hazugság. Én nagyon sokáig fenntartom magamban azt, hogy nem, én ezeket ignorálom, ezeket a jeleket, semmibe veszem, mert hogy egyszerűen ez nem illeszthető össze az én bizalmi hitelemmel, amit én megadok. És én nem a másiknak adom meg, ezt a saját fejembe, a saját biztonságérzetemnek adom meg.
Szóba kerül a parentifikáció is, mint téma, amiről tudom, hogy neked nem egy kedvenc témád, ez kiderül a könyvből is.
Én nem a parentifikációs szemlélet ellen vagyok, mert a parentifikáció az egy teljesen hétköznapi jelenség, és nem tudom, azt hiszem per pillanat 8 milliárdan vagyunk a Földön, 8 milliárd embert érint. Mindenki parentifikálva van, különböző módon, szinten és aspektusból. Van olyan ember, aki saját magát parentifikálja. Félreértés ne essék. Tudjuk saját magunkat is parentifikálni. Mondok egy példát, konkrét esetet hozok, amikor egy 4 éves kislánynak kis testvére születik, és az a 4 éves kislány miközben nagyon-nagyon harmonikus család, minden tökéletes, rugalmas határok, stb. Jól működik a család, jól működik minden, de hát jön a kis tesó. És az a 4 éves kislány elkezdi hirtelen felmondani a verseket, amit az óvodába kell megtanulni, elkezd nagyon szorgalmas lenni, és ezt annyira viszi tovább, hogy amikor bekerül az iskolába, akkor ilyen színkitűnő tanuló, és amikor azt mondja neki az anyukája, hogy már ne tanulj annyit, hogy a gyereké vasárnap délután van, nézz velünk a tévét, vagy menjünk ki sétálni, és azt mondja, hogy nem, mert tanulnia kell. Akkor ugye erre egy átlag szülő azt mondja, jaj, de jó, milyen szorgalmas a gyerekem, az a gyerek a szakszerűen parentifikálta magát. Miért? Mert hogy attól való félelmében, hogy ő kiesik a pixisből, ha jön a kis tesó, törvényszerű. Ezért neki a teljesítmény lesz az egyedüli eszköz, amivel azt gondolja, hogy vissza tudja magát varázsolni a pixisbe, hogy ismét kaphat figyelmet, és felnő, és a parentifikáció jeleit ugyanúgy fogja mutatni. Tehát, hogy igenis, ő ellátott olyan feladatokat, olyan dolgokat, ami nem az ő dolga lett volna, és most nem csak a tanulásra gondolok, hanem olyan teljesen önalávető lett. És amiért én nekem kicsit ilyen vörös posztó ez a parentifikáció, hogy ez ugyanolyan, mint a sémaszemlélet, a sématerápia divattá válása, nem véletlenül lett erre hatalmas igény. Nagyon egy olyan korban élünk, és most nem tudom, hogy ez mennyire hungarikum vagy sem, hogy szeretjük áttolni a felelősséget. Tehát egyszerűen nem az én hibám. Nyilván nagyon sok minden nem az én hibám. De ahogy azt a mondás tartja, hogy a múlt a fejedben van, a jövő a kezedben. Tehát, hogy igenis, hogy döntsd el, hogy mit kezdesz ezzel. Igenis, vannak, léteznek mérgező szülők. Igen, van olyan, amikor tényleg olyan dinamikák jelennek meg generációk között, amiben a gyerek tényleg csak áldozat, és van a konkrét bántalmazó szülő-gyerek kapcsolat, abból igen, ki kell lépni. De az, hogy mérgező volt a szülő, nagyon-nagyon tág fogalom. Mit jelent ez? És hogyha ebbe valaki belekapaszkodik, és ugye most a parentifikációval együtt, meg ugye mindenkinek mérgezők a szülei, hát egyértelmű, és hogy ez a no-contact mozgalom divattá vált, hatalmas divattá vált, hogy egyszerűen azt mondják, hogy igen, nekem is mérgező a szülőm, ezért megszakítom vele a kapcsolatot. Azt hiszik, hogy nekik jobb lesz. Én most nem szeretném elárulni magamat, hogy én figyelem, van a Facebookon több ilyen csoport, ami ilyen mérgező szülők című csoport, és ennek szinonimái. Nagyon sok olyan bejegyzést látok, hogy megszakítottam az anyámmal a kapcsolatot, 4 éve nem beszélek vele, meghalt az anyám, és én most nem tudom miért, de nagyon rosszul vagyok.
Pont azt akartam kérdezni, milyen ára lehet ennek?
Ez az ára. Tudnék,
de csak az elvesztésnél? Máskor nem?
Dehogy nem, menet közben is. Tudnék, azt hiszik nagyon sokan, és erre a téveszmére, vagy hiedelemre épít, ugye ez a túlzott, ez a parentifikáció szemlélet, a no contact, hogyha én megszakítom a kapcsolatot az általam mérgezőnek vélt szülővel, akkor nekem jobb lesz. Ideig, óráig valóban. Tehát lehet, hogy igen, nem kell minden nap hallgatni a nem tudom mit, nem szól bele a nem tudom mibe, de hosszú távon a fejembe én viszem tovább. Tehát azt mondom, hogy sokkal egyszerűbb, ha már van egy aktívabb, mondjuk egy picit ritkásabb, egy picit levegőztetettebb kapcsolat, amiben én tudatosan meghúzom a határokat, mint az, amikor a fejembe megy tovább. Onnan nem tudom kiírtani. Az a hatás az már ott van. Viszont nem adok teret arra, hogy én ezt élőben megbeszéljem, megdolgozzam vele. Hogy igenis például az, hogyha nagyon beleszól, most vegyünk egy hétköznapi példát, az öltözködésembe, hogy állandóan kritizál az anyám, hogy én hogy lehet ilyen ezt felvenni, meg stb., akkor azt mondom, hogy igen, és hogy vele megküzdöm azt a csatát, hogy igen, én most már pedig csak azért is ezt veszem fel, mert nekem tetszik. És nyugodtan te lehetsz ellene, és akkor ez nagyon-nagyon azt mondom, hogy beindíthat nem várt folyamatokat is. Másrészt meg sokkal nyugodtabb az, vagy kiszámíthatóbb az, amikor jelen van az életemben a másik, és nem azért, mert hogy az ellenségedet tarts szemmel, nem azért, hanem azért, mert ha fejedben van valaki, akkor az a fantáziád, hogy mondjam, eszközévé válik. Holott a valóságban lehet, hogy akár meglepődést is okozna.
Ebben a két könyvedben, a Pszichosztriptízben és ebben a Pszichokanyarban miért ezt a sztori építős műfajt választottad? Mert szakkönyvet is írhattál volna, vagy sok példával egy tanácsadó könyvet. És milyen visszajelzéseket kapsz, hogy miért jó ez, hogy így írod?
Hogyha nagyon röviden kéne válaszolni, azt mondanám, hogy az ilyen sima esetleírások meg szakkönyvek unalmasak. A másik, hogy egyrészt szeretek történeteket elképzelni, én a hétköznapjaimban is, tehát a munka során is, én példákat hozok a klienseknek. Már nevetnek rajtam, hogy mondok egy példát, szóval ez ilyen tipikus felvezető szokott lenni, egy órán belül körülbelül 80-szor elhangzik ez, hogy amikor én párhuzamba állítom az ő történetét egy másik történettel, és ő ebből annyit volna tanulságként, amennyi neki jól esik. Ezt viszik tovább magukkal, ezt megfigyeltem. Sokszor így visszautalnak egy következő ülésen, hogy hú, amit meséltél, hogy tényleg ezzel elgondolkodtam, hogy lehet, hogy nálam is, hogy ugyanaz a dinamikája egy ilyen történetmesélős könyvnek, mint amikor valaki például pszichodráma csoportba jár. Hogy ott megválaszthatja az illető, hogy ő most éppen aznap mennyire akarja magát beleereszteni ebbe a közös dinamikába, csoportdinamikába. Ha ő fáradt, vagy éppen most nincs jól, vagy most egy picit távol akarja magától tartani azt a bizonyos témát, akkor ő nem, hogy mondjam, nem vonódik be annyira. És ugyanígy, hogy ezeket a történeteket lehet úgy olvasni, hogy csak úgy elolvasom, jaj, de érdekes, menjünk tovább. De lehet olyan, hogy hoppá, én most kapcsolódok ehhez, és pont olyan jó fajta módon, tehát nem erőszakosan ráerőltetek valakire valamit, hogy már pedig én megmondom a tutit, hogyha te így, akkor az úgy. Nem. Ezek történetek, mindenki csipegessen belőle, mint egy svéd asztalból. Nagyon érdekes volt, kapok kliensektől visszajelzést, hogy olvasták a könyvet, és én mindig mondom, hogy jó, hát ne erről beszéljünk, de ő erről akar beszélni, tehát hiába nem vagyok biblioterapeuta, nagyon érdekes üzenetértéke van, hogy ő melyik történethez kapcsolódik egyáltalán. És akkor azzal kezdünk el dolgozni, hogy neked ez most miért ment annyira mélyre? És hát azért volt egy-két meglepődésem az elmúlt hetekben.
Lehet, hogy akkor irodalmi műveket is behozhatná példáként.
Gyakran behozok, főleg közös olvasási élményt. Én azért elég sokat olvasok, nem csak pszichológiát, főleg nem pszichológiát, hanem szép irodalmat. És volt, amikor igen, csinálom a reklámot, tehát én nagyon dolgoztam például Tisza Kata könyveivel, a Most című könyvével, és például a Dobra is Sarolta könyveivel, az Üvegfallal és a Lénával konkrétan, ugye, foglalkozom bántalmazó kapcsolatokkal, nekem az egyik ilyen vezető témám, szakterületem, hogy így mondjam, és ott sokszor behozom, főleg olyankor, amikor olvasta a kliens a könyvet, és akkor ott azért jobban rá tudunk nézni. Az nagyon jó, hogyha valaki olvassa, érdemes, hogyha tetszik a könyv, ha nem tetszik, akkor rakja fel a polcra, mert szépen jól mutat ez a sárga, azt hiszem, de hogyha tetszett neki a könyvem, akkor úgy szemmagasságban érdemes tartani, mert hogy érdemes vissza-vissza olvasni. Tehát azon érdemes tovább gondolkodni, hogy miért fogott meg engem egy bizonyos történet bizonyos eleme, mert hogy azzal lehet, hogy dolga van az olvasónak.
Szigeti Ildikó a Pszichokanyar terápiás tévedések című könyv szerzőjével beszélgetett Olá Andrea. A hétvégi menetrend holnap is folytatódik, az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza a kultúra, gazdaság és életmód területéről. Várom Önöket holnap is, további szép hétvégét kívánok, Somodi Evelint hallom.